Hálát adunk, Szent Szellem, hogy munkálkodsz a testek helyreállításán. Hálát adunk, hogy gondoskodsz a szükségek betöltéséről és az életek helyreállításáról. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, hogy nekünk adtad az ígéret, amely a szánkban van, amely sziklazúzó pöröly, és mi ügyelünk arra, hogy mindig igei megvallásokat tegyünk, mert ezek visznek bennünket előre. Ezek visznek győzelemre a Krisztusban. Hálát adunk, drága Úr Jézus, hogy Te megszerezted a győzelmet a számunkra, és mi abban a győzelemben járhatunk, amit Te a Szent Véred, a kereszt halálod által megszereztél nekünk. Téged magasztalunk, Uram, és Téged dicsérünk. Te vagy az, aki előttünk jársz, utat mutatsz a számunkra a Jézus nevében. És köszönjük Neked, hogy a mai napon is növekszünk ismeretben, és ezáltal megtudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, mik vagyunk Krisztusban, milyen jogaink és kiváltságaink vannak, és milyen győzelemben járhatunk. Hálát adunk, Uram, a mai napért. Köszönjük az áldások teljességét, amit elkészítettél a számunkra, és köszönjük a Te szerető ölelésedet. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és figyelmeztesd arra, hogy ügyelj a megvallásaidra. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket! Tudjátok, miért vagyunk ma ilyen sokan? Szombaton imádkoztunk egy nagyot. Köszönjük az Úrnak az áldott szombati összejövetelt. Az Úr jelenléte erőteljesen tapasztalható volt. És hazafelé imádkoztunk, Tündének volt egy imakérése. Hazafelé imádkoztunk a kocsiban szombaton délután egy bizonyos hivatali ügyért, és most súgta a fülembe, hogy rendben van. Az akadály elgördült. Halleluja! Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy bekapcsolta az ajándékokat, helyreállításaig a test különböző részein. Elindult a lábujjnál, aztán jött fölfelé lábszár, térd, szív, szem, sérv. Itt működik a helyreállítás. És hiszük, hogy még lesz több helyen is. Azt hallottuk Pesten, hogy olyanok teszik le a szemüveget az Úr kegyelméből, akik 20 éve hordták a szemüveget. Tehát most az Úrnak egy ilyen kegyelme van a szem problémásukra. Elérkeztünk a Jézus neve sorozat utolsó részéhez. A 12. rész következik ma, és a tanításunk címe Megvallás a névben. Ez 3 hónapon keresztül ment ez a sorozat. Igazából el tudtunk mélyülni benne, ki tudtunk bontani mélységeket, világosságot előhozni általa. A korábbi tanításokat megtaláljátok az interneten, és megtaláljátok az Irmánál CD-kre kiírva. Kinek milyen lehetősége van, tudja pótolni vagy ismételni, mert sokszor a többszöri meghallgatáshoz megértést és kijelentést. Az első igénk a Márk evangélium 11. fejezetében található, elég gyakran használt ige. Márk 11-ben a 23-24-es verset nézzük. Tudnunk kell, hogy nagyon fontos szerepe van az életünkben a megvallásoknak, és főként, hogyha ezt Jézus nevében tesszük. Márk 11:23-24.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorj el a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek.
Amen. Amen. Tudjátok, mi az a hegy? Az az aktuális problémád. És azt mondta Jézus, hogy a hegynek parancsolhatunk, hogy ugorjon a tengerbe, mert sokkal könnyebb ledózerolni a hegyet, mint átfúrni, alagutat fúrni, átmászni, vagy megkerülni. Kell szólni a hegynek. Következő tanítás sorozatunk az a dózer hitről fog szólni, mert a dózer az, ami le tudja tolni a hegyet, el tudja tolni a problémát. Kenneth Hagin miután megértette az ige üzenetét, ennek a két versnek az üzenetét, ez alapján a szívében levő hitét vallotta meg, és egy órán belül eltűnt a testéből a paralízis, ami ágyhoz kötötte, volt egy szívbetegsége, és volt egy gyógyíthatatlan vérbetegsége, ami úgy jelentkezett, hogy a vére narancssárga volt. Egész halvány színű volt. Az orvosok nem adtak esélyt, hogy életben marad ez a tinédzser fiú, de mindhárom súlyos betegségéből gyógyultan állt fel. Miután az igének a világosságába tett hitmegvallást. Tehát az ige megértése és annak a szívbéli megvallása megmentette az életét. Következő igénk a Római Levél 10. fejezetében a 9-10-es vers. Míg Hagin esetében a megvallás gyógyulást hozott, fogjuk látni a most felolvasott versekben, hogy az elveszetteknél a hitmegvallás pedig üdvösséget hoz, amikor valaki megvallja a Krisztusba vetett hitét. De olyan módon, hogy közben hiszi is a szívében. Róma 10, 9-es, 10-es.
Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Amen. Amen. Tehát az üdvösséghez két dolog szükséges, az üdvösségnek két feltétele van, a szívünkben hinni, és a szánkkal kimondani. És meg lesz az örök élet. Tehát üdvösség nincs megvallás nélkül. Tehát amikor mi újjászülettünk Jézus Krisztus befogadásával, tudatos befogadásával, akkor igazzá tétettünk a Szentvér által, és ezáltal nyertük el az üdvösséget. Tehát az újjászületés vezet el az üdvösséghez. Az itt levő megvallás az a Strong szótárban a 3670-es számot képviseli, és a homologeo, a görög szerinti kiejtése ennek a megvallás szónak. Ez azért fontos, mert a következő versekben is ezt megnézzük majd. Viszont azt is kijelenthetjük, hogy a keresztény élet egy megvallással kezdődik. Mert akkor lesz keresztény egy ember, amikor Jézus befogadta a szívébe. Nem amikor egyéb más szertartáson esik át. Nézzük meg a zsidó levél 3. fejezetében az 1. verset. Egyébként a keresztény élet egy folyamatos megvallásból áll. Zsidó levél 3.1.
Annak okáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a hitvallásunk apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra.
Amen. Itt is szerepel a megvallás szó. Itt a 3671-es Strong számot viseli, és igazából itt görögül úgy hangzik, hogy homológia. De a két szónak, ami a római levélben van, és ami itt van a zsidó levélben, a szótöve ugyanaz. Egy Wiener újszövetségi szótár jelentése a megvallás szóra a következő. Nyíltan hirdetni, szabadon szólni. Kenyon pedig így fogalmazta meg, hogy mély meggyőződésünkről tanúságot tenni, és szájjal megvallani. Így lehet körülírni a megvallásnak az értelmét, a jelentését. A megvallás fontos az újjászületésben, ahogy olvastuk a római levélben, de fontos a mindennapi életünkben. Mert sok esetben egyszerűen csak kimondunk valamit, és az lesz meg. Hallottam már tőletek több helyről is, hogy hát nem viszek esetnyőt, mert az a felhő, az nem fog idejönni. Nyugodtan mehetsz, mert nem lesz eső. Ez egy megvallás. A keresztény életet a hitben járásnak kell jellemeznie. Ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. A címünk következik. Zsidó 4.14-hez lapozunk.
Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.
Amen. Itt mondja az ige, megint nyomatékosan, hogy ragaszkodjunk. Az előző igében az volt, hogy figyelmezzünk. Úgy is mondhatom, és talán érthetőbb, hogy ragaszkodjunk ajkaink bizonyság tételéhez. A megvallás azt is jelenti, hogy mindig ugyanazt mondjuk. Ne egyszer a pozitív oldalát, utána meg a negatív oldalát. Ugyanannak a dolognak. Az itt levő megvallás szó a 3671-es, a homológia, aminek a magyar jelentése egyetértés, elfogadás, elismerés, egyezmény, szerződés, fogadalom, megvallás, hitvallás. Ennyi félét jelent ez az egy szó. És mi kell, hogy a mi szánkat elhagyja? Milyen megvallások? Kik vagyunk Krisztusban? Mik vagyunk Krisztusban? Mit nyertünk Krisztusban? A Krisztusban elfoglalt pozíciónkat, Krisztusban milyen jogokat és kiváltságokat nyertünk, az Atya mit tett értünk Krisztusban, Krisztus által, és a Szent Szellem mit végzett el bennünk az ige által. Lehetnek az életben problémák. És a senki házi, ahogy mondja az ige, az körbejárja a földet, keresi, hogy ki tud elnyelni. Ki tud beugrasztani a csapdájába. Ki az, aki reagál a félelemre. Bárkinek, akár saját magadnak, vagy valaki hozzád jön, egy hívőtárs, és elmondja, hogy hát, ez történt velem. Így tett alám a füstös képű. És ha ott megáll, akkor te emlékeztesd arra, hogy van tovább. Mert hogyha egyszer valaki elmondja a problémáját, az arra jó, hogy tudjunk imádkozni érte. De ott nem szabad megállni, hogy ez történt, hanem az előbb felsoroltakkal kell folytatni tovább. Hogy én ki vagyok Krisztusban, mit tett Krisztus értem, mit végzett el az Atya és a Szent Szellem bennem, milyen hatalmi pozíciót kaptam Krisztusban, és milyen jogaim és kiváltságaim vannak, hogy én ellene tudjak állni, és ellene tudjak menni annak a problémának. Tehát nem szabad megállni a probléma felsorolásának a végén, hanem tovább kell folytatni, hogy de egy nagyon fontos megállapítás. A megvallásaink a hitünk mértékét tükrözi. Ebből az következik, hogy a hitünk nem tud a megvallásaink fölé emelkedni. Tehát ami kijön az órunk alatti nyíláson, az a hitünk. És hogyha el szeretnénk érni egy célt, fel szeretne mászni egy hegymászó egy 1500 méteres csúcsra, de neki csak az ereje addig bírja, hogy az 500 méterig eljusson, akkor nem fog tovább jutni. Ahhoz neki edzenie kell, alaposan, hogy még a visszalevő 1000 métert is meg tudja mászni. Tehát nekünk is a hitünket békeidőben kell megedzeni, hogy a hitizmaink erősek legyenek, és mindig jó kondícióban tartani a hitünket, hogy bármikor bevetésre van szükség, akkor azonnal tudjunk lépni. Lehet egy szekrény méretű ember nagyon gyenge fizikailag. Mert hogyha egész nap csak a tévé előtt ül, meg a számítógép előtt ül, és az izmait soha nem mozgatja, akkor egy cérna vékony, izmos férfiú is le tudja ő győzni, és padlóra tudja küldeni. Jézus neve akkor kezd a hasznunkra lenni, amikor elkezdjük megvallani, hogy mire képes Jézus neve az életünkben. Tehát ha arról kezdesz megvallást tenni magadban, az Úrnak, vagy a környezetednek, hogy Jézus neve mire képes a te életedben, onnantól kezdve fogod észrevenni ennek a hasznát. A Kenyon egy óriási veszélyre mutat rá, amikor a keresztények kétféle megvallást tesznek. Az egyik fajta megvallás az, amikor valaki az igével összhangban szól. Ez a jó. Ez a helyes. Ez a követendő. A másik megvallás pedig az, amikor a kételyt és a félelmet fogalmazza meg valaki, miután elmondta az igébe vetett hitét. Ezzel gyakorlatilag semmivé teszi az igei megvallását. Tönkre teszi. Egy igei megvallás a következőképpen néz ki. És nagyon hasznos, hogyha a szíveteken az van, hogy a pásztorral megosszátok a gondjaitokat és tanácsot kérjetek, mert utána az Úr elkezd foglalkozni a pásztorral, és előjönnek a megoldások. Tehát nem szabad félreérteni azt, hogy semmi rosszat nem mondok ki, és nem mondom el a problémámat sem. Hát akkor a pásztor sem tud érted imádkozni. Hát egyszer valahogy közös nevezőre kell jutni a pásztorral vagy egy hittársal, hogy egy akaraton lehessen imádkozni. Az a helytelen, amikor ezt követően még százszor ugyanazt elmondja az illető. Van egy hit megvallásunk, ezt mondjuk el együtt, jó? A Jézus nevében,
a
Galata 5.22 értelmében, megvallom, hogy én
és a hozzátartozóim
mindenben mértéktartóak
vagyunk,
és a szellem gyümölcseit teremjük bőséggel.
Az ige
és a Szentvér hatalmát vallom meg magam felett, szeretteim felett, a gyülekezet tagjai felett, a Jézus nevében. Amen. Hogy tetszik? Ez a mértéktartás különösen vonatkozik ugye a szenvedély problémákra. A combban jelent meg a gyógyítókenet, combnak a külső oldalán. Tehát ez egy igei megvallás. Na most, amikor a gyülekezet hazamegy, akkor innentől kezdve a hét további 6 napján is ugyanezt kell megvallani. Függetlenül, hogy mit tapasztalsz a családba, a környezetedben, ezzel a bizonyos mértéktartással kapcsolatban. Mert az ige fogja az áttörést hozni. Én tegnap megtapasztaltam a megvallásnak a negatív oldalát is. Miután vége volt a gyönyörűséges ima összejövetelnek, találkoztunk egy drága szenttel, aki nem szerelte le a visszapillantó tükreit. Mert bármikor találkozom vele, mindig a problémáiról beszél. És valaki közülünk, az utasaim közül, valaki meg is jegyezte, hogy ilyen szép ima után ezt nem kellene csinálni. Tehát a hegyet visszaépítette a saját útjába. És ezt valószínű nem látja. Úgyhogy kiárasztjuk felette a kijelentés és a bölcsesség szellemét, meg a tisztalátás szellemét. De ez egy konkrét példa arra, amikor egy gyönyörűséges imakonferencia után valaki a negatív oldalt mondja el többet alkalommal. Mert hogy ezt említettem az előbb is, hogy ha valakivel akarsz közösen imádkozni, akkor legalább egyszer el kell mondanod, hogy miben támogasson. Én hasonló tapasztaltam olyan 97 környékén, amikor az Úrral elkezdtem járni, és bekéretőztem itt egy környékbeli imakörbe, háznál tartott imakörbe, mert hát vártam az Úrral való jelenlétre, a növekedésre, többet akartam tudni, és nagyon furcsának tartottam, úgy, ahogy tegnap egyikőtök, hogy befejeződött az ima, mindenki elmondta, hogy gyógyulás, anyagi áldás, egyéb milyen imákat ugye kér, és utána a pásztor felesége elkezdett beszélni a negatív dolgokról. Itt fáj, ott fáj, ott hasogat, most kell mennem orvoshoz, nincs pénz, sam sem, nincs egy vasam sem. Ez azt jelenti, hogy a megvallásnak a negatív oldala lerombolja a megvallásnak a pozitív oldalát. Azt hiszem, ez teljesen világos és egyértelmű. Kenneth Hagin az ilyet úgy nevezi, hogy ilyenkor az ilyen ember zűrzavart plantál a saját szellemébe. Mert két elmélyű talán így is lehet mondani. Ugyanis, hogyha mi hiszünk az igének a szava hihetőségében, hogy Isten igéje igaz mindenkor, akkor nincs helye a kételkedésnek és a félelemnek. Egy nagyon szép gondolat következik. Amikor a hit a bejárati ajtódhoz ér, akkor a kétely kisúrran a hátsó ajtón. Amikor a hit belép a bejárati ajtódon, akkor a félelem is eltávozik a hátsó ajtón. Ugyanis egyszerre nem lehetünk hitben, és nem lehetünk félelemben. Vagy az egyik, vagy a másik. Kenneth Hagin-nek eléggé próbás élete volt az elején, az ifjúkorában. Könyveiben több helyen beszámol erről. Igazából ő megtanulta, hogy hogyan kell szorosan megragadni a megvallást, a hit megvallást, az igei megvallást. Mint említettem, egy órán belül meggyógyult, felkelt a halálos ágyából, mert az orvos nem tudott semmi jóval kecsegtetni, és elkezdett iskolába járni. 2,5 kilométert kellett gyalogolnia, és az iskolához lépcső vitt fel. Most képzeljétek el, aki másfél évig az ágyat nyomja, milyen állapotban vannak az izmai, meg egyáltalán az erőléte. A tanárnők aggódtak azon, hogy ez a gyerek itt lesz rosszul az osztályteremben, és itt fog meghalni. Elmentek az igazgató úrhoz, ő behívatta Hagint, hogy hát jó dolog, fiam, az iskolába járás és a tanulás, de hát a te állapotodban. És hát megkérdezték az orvos véleményét, és ő azt mondta, hogy hát ennek a gyereknek igen nagy az akarat ereje. Égen pontosított, hogy nem az akarat erőm nagy, hanem a hitem. Mert a hitem tart erőben és életben. És az orvos azt mondta, hogy 90 napnál többet nem adok. Ez a gyerek befejezi a földi életét. Na most egy ilyen negatív jelentéssel szemben neki meg kellett állni azon, hogy Isten igéje igaz, ő megtapasztalta, hogy az ige megvallása kihozta a beteg ágyáról, a halálos ágyáról, és továbbra is azt vallotta meg, hogy Isten igéje igaz, és én erőben és egészségben élek és járok. Tehát akkor nehéz megállni, főképpen a hitben, amikor jön egy negatív hatás, legyen az papír alapú jelentés, vagy csak így az embereknek a hitetlen beszéde, vagy pedig az ember testén olyan tünetek, amik elvonják a figyelmet a hitről. Ilyenkor ember legyen a talpán, aki meg tud állni a hitében. A hit egyébként is hullámzó. És minden területen más és más. Valakinek az anyagiakban van nagyobb hite, valakinek a gyógyulásban van nagyobb hite. És ez minden egyénnél változó, ki hogyan építette ki a hitét ezeken a területeken. Végül is Hagen nem engedte meg, hogy kibeszéljék őt a hitéből és a gyógyulásából. Tehát ő ragaszkodott az igei megvallásához. És így megmaradt egészségben és életben. És köszönjük az Úrnak közös szolgálatát, mert nagyon sok mindent kaptunk tőle. Mi is a Hagen vonalon haladunk. Egy másik eset. Egy pásztor egy alkalommal szívrohamot kapott, bekerült a kórházba. A felesége tudta, hogy éppen folyik egy összejövetel a városban, és ott van Hagen és egy neves, egy Raymond nevű szolgáló. És telefonált, hogy imádkozzanak az ő férjét, aki kórházban fekszik. Megfelkérték ezt a Raymond szolgálót, hogy ő vezesse az imát. Imádkozott az egész gyülekezet, elkezdték utána dicsérni az Urat a válaszért, az ima válaszért, és utána ez a Raymond megkérdezte a jelenlevőktől, hogy hányan hiszitek, hogy az ima meghallgatást nyert. 90%-uk föltette a kezét, többek között ugye Hagen is. Aztán folytatták a dicséretet, örvendeztek, hallelujáztak, hogy ez a pásztor meggyógyult. Aztán kapott egy kérdést a Raymond a szívében, amit föltett ismét ugye a hallgatóság felé, hogy hányan fogtok tovább imádkozni? És döbbenet, jelenleg 90%-a föltette a kezét. Azt mondja, ha ti tovább imádkoztok, akkor hatástalanítjátok ezt az előbbi gyönyörűséges imádságot, aminek az eredményét most adtunk hálát. Közben a beteg ágyánál a kórházban megjelent az Úr Jézus, és idézett egy igét, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És a pásztor visszanyerte az egészségét. Mondhatnánk azt is, hogy kérem, ott volt 1000 vagy több száz ember, több száz hívő, és az ő hitük közbenjárásuk hozta meg az eredményt. De valójában nem így van, állapítja meg Hagen, mert hogyha 90%-uk tovább akart volna imádkozni, akkor ott nem jártak igazán sokan hitben. Azt írja Hagen, hogy ez a Raymond, én, meg egy-két testvér, aki hitben járt, és ez a pár személynek a hite tartotta meg azt a pásztort a kórházba, hogy életben maradjon és meggyógyuljon. Egy másik esetben azt olvastam, hogy az volt a válasz arra, amikor valaki, vagy valakik tovább akartak volna imádkozni, hogy akkor ti megöltétek volna őt. Mert hogyha egyszer imádkozunk, akkor az a hitimája. Ha még egyszer imádkozunk, akkor az első az nem a hitimája volt. Az valami más volt. Itt a Márk evangéliumban olvastuk, hogy kérünk, megköszönjük, hogy megkaptuk, és utána a valóságba jön. Azt a világi ember nehezen érti. Higgyétek, hogy megkaptátok, egyszer múlt idő, és utána a jövő időben mondja, és meglészen néktek. Figyeltétek ezt? Itt nem nyelvtani hiba van, vagy nem nyomda hiba van, hanem higgyétek, hogy megkaptátok, ez nem a fizikális valóságba jövetel, hanem ez a hitbeli elvétel, az, amikor az Úr a csőpostába bekészíti és küldi. Tehát először mindennek a szellemi mi voltát kell megvalósítanunk az imáink és a hitünk által. Amit még nem látunk, de úgy nevezünk, hogy megvan. Mert hisszük, hogy ha mi Jézus nevében kérünk, és a jelen hitben, a most hitben működünk, akkor az megvan nekünk, mert van rá ígéretünk. Ezért mondja először ott múlt időben, hogy megkaptátok, és később meg azt mondja, és meglészen néktek, mert idő kell, míg a szellemi világban a hitünk és az imáink által megvalósult dolog fizikai valóságot ölt. Tehát áthozzuk a hitünkkel, ami egy szállító jármű, a fizikai valóságba. Tündi ezt nagyon gyorsan csinálta, mert szombaton imádkoztunk délután hazafelé, és ma meg volt már az eredmény. Tiszta a sor. Következő alcímünk a meghiúsult imák. Kenyon állítja, hogy ha mi gyengeséget vallunk meg a szánkkal, kudarcot, kételyt, félelmet, akkor előbb-utóbb oda jutunk. Mert amit vetünk, azt fogunk aratni. Jobbnál pedig olvassuk, hogy amitől remegve remegtem, az következik be rajtam. Imádkozhatunk tüzesen, imádkozhatunk úgy, hogy hisszünk az igében, de mindez hiába való, a következő fél órában ezt megkérdőjelezzük. Megkérdőjelezzük azt, hogy Isten vajon meghallgatta-e az imánkat. Igazából ezzel a megkérdőjelezéssel leromboljuk a saját imánkat. Mert a megkérdőjelezéssel igazából azt valljuk meg, hogy nekünk az nincs meg. Nem jött létre a szellemi világban. És ha nem jött létre a szellemi világban, akkor nem is lehet áthozni. Nem is lehet áthozni a valóságba, a fizikai világba. Kenneth Hagin megállapítja, hogy a keresztények közül nagyon kevesen vannak tisztában azzal, hogy mennyi imájukat lerombolták már. Hagenhez odament valaki, hogy kérek imát. Természetesen. Megmondod, hogy miért, akkor tudunk egy akaraton lenni. Főképpen, ha megmondod, hogy mi az a pont, ahol össze tudunk kapcsolódni. Ez is fontos. És amikor befejezte Hagin az imát, és éppen elköszönőben voltak, akkor továbbra is azt kérte, hogy Hagin, imádkozz értem továbbra is. Gyakorlatilag ezzel a kételkedő hozzáállásával megtagadta az igét és a gyógyulását. Mert nem hitte el, hogy az ő életében az működik. Azaz, lerombolta az imádkozó személy hitének a hatását. Jelen esetben ugye Hagin hitének a hatását. Ugyanis a döntő pillanat nem az, amikor a gyógyító sorban, vagy bármilyen más módon, telefonon vagy autóban egy akaraton imádkoznak a testvérek. A döntő az, hogy az ima után mit mondasz ki. Az ima után mi hagyja el a szádat. Hogy ügyelsz a megvallásaidra, ragaszkodsz a megvallásaidhoz, vagy az ellentéteset mondod. Tehát a döntő mindig az, ami az ima után következik. Isten ugyanis az imánkat meghallgatja, megválaszolja, csak esetenként a címzet nem tudja elfogadni. Nem tudja átvenni. Van egy történet, ami a kis újságunkban meg is íródott. Az áprilisi Örömhírmondó újságunkban, az ima válasz átvétele című cikkben ez a történet szerepel, de elmondom ismét, hogyha valaki elfelejtette volna. És ebben a történetben, ami az áprilisi kis újságunkban benne van, az arról szól, hogy Hagen imádkozott egy rákos misszionárus szobájában, az ágya mellett, hosszan, sokáig, kitartóan. És egyszer csak az Úr Jézus megjelent a beteg ágya végénél, amit a beteg nem látott, de szellemben érzékelt, mert ez a beteg, aki már nem tudott felállni, felpattant az ágyból, és oda ment az ágy végéhez. Jézus kinyújtotta a kezét, a tenyerén volt valami, amit át szeretett volna adni. A beteg, amit nem látott, úgy szintén kinyújtotta a kezét, de hamarosan a keze lehanyatlott, és azt kezdte el megvallani, hogy nem tudom átvenni a gyógyulásomat. Hagen próbálta a hitét megerősíteni, biztatni, hogy igenis át tudod venni, mert a gyógyulás az jog szerint ugye az újjászületett hívőkhöz tartozik. Ez a jelenet háromszor megismétlődött, hogy Jézus át szerette volna adni, ami a tenyerén van, a beteg pedig kinyúlt, és a keze hamarosan leesett, lelankadt, és egyfolytában azt mondta, hogy nem tudom átvenni a gyógyulásomat. Ez a negatív megvallás. Ez is egy megvallás, csak rossz irányba visz. A hitetlen megvallás ugyanis blokkolta Hagennek az imáját, és akadályozta a gyógyulás átvételét. Ebből a történetből nagyon világosan látszik, hogy az ima megválaszolást nyert, mert az Úr Jézus személyesen jött el meggyógyítani az ő szolgálóját. Világosan látszik, hogy az átvételnél volt a probléma, a kézbesítésnél. János evangélium 15-16-os versét nézzük. Itt van egy igen erőteljes állítás, hogy amit Jézus nevében kérünk, azt az Atya megadja. János 15-ben a 16-os vers.
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.
Vegyük sorra. Mit kérhetünk? Akármit. Kérhetsz mélytengeri herkentyűt is. Hogy kell kérnünk? Jézus nevében. Kitől kell kérnünk? Az Atyától. És mi fog történni? Megadja néktek. És erősíti ezt egy másik ige, hogy aki zörget, annak megnyitatik, aki kér, az kap. Valljuk meg együtt következőt, hogy Isten mindig meghallgatja
az én imámat,
amit Jézus nevében mondok, és a jelen hitben működök. Amen. Akkor a leghatásosabb az imánk, a megvallásunk, hogyha az 100%-ban egyezik az igével. Azt hiszem, ez egyértelmű. A név, és a névben való hit mindig meghozza az eredményt. Pont. Punktum. Nagyon építő kikeresni a Bibliából a Jézus nevével kapcsolatos igéket, mert ezek világosságot hoznak a számunkra. De azt hiszem, az is nagy segítség, hogyha a sorozat 12 részét ismét átveszitek, átolvassátok, vagy meghallgatjátok. Nem szabad elfelejteni, hogy elmélkedéssel épül ki a hitünk a név hatalmában. Hogy milyen hatalma van Jézus nevének, ami a mi birtokunkban van egy felruházás által, egy ügyvédi meghatalmazás által. E tanítás sorozat által valószínű, hogy tovább erősödött a hitetek. A korai egyház megtanította a hívőknek Jézus nevének a használatát. Ezt ebből lehet tudni, hogy megértették az ügyvédi felhatalmazást és a névnek a legális jogos használatát, mert a szolgálatukat isteni csodák sorozata követte. Aztán idővel egy kicsit félresiklott az egyház, a globális egyház, mert az ördög megvakította a nem igei tanokkal a híveket, a hívők pedig nem vették a fáradtságot, hogy az igét saját maguk megvizsgálják, hogy azt mondja-e, amit tanítottak róla. Nem hoztak erőfeszítést, hogy az igazságot megismerjék. A Biblia pedig világosan írja, hogy az ismeret hiánya az oda vezet, hogy a nép elvész. Viszont a záró igénk a János 8.32-ben van, hogy az igazság megismerése szabaddá tesz. Ezt olvassuk el. Hozzáteszem, nem az igazság tesz szabaddá, hanem az igazságnak a megismerése, az abból vett kijelentés, a mélységes megértés. János 8.32.
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
Amen.
Amen.
Tehát az igazságot, ha megismeritek, így fogtok szárnyalni szabadon. És a szabadság belül kezdődik, az igazság megismerésével. Jézus nevéről teszünk egy megvallást, ez már jót fog tenni, meg záró akkordként is szép lesz ez. Jézus neve, minden név fölött van. Jézus neve, nagyobb minden más névnél. Jézus nevének, hatalma van a mennyben, a földön, és a föld alatt. Jézus nevének, hatalma van még, az Isten trónjánál is.
Az Isten trónjánál is.
Jézus neve,
hatalmat adott nekem,
a démonok felett is.
A démonok felett is.
Jézus neve,
az enyém,
itt a földön.
Itt a földön.
Megvan írva.
Megvan írva.
Ha ketten közületek, egy akaraton lesznek.
Egy akaraton lesznek.
A földön.
A földön.
Minden dolog felől.
Minden dolog felől.
Amit csak kérnek.
Amit csak kérnek.
Jézus nevében.
Jézus nevében.
Megadja nékik.
Megadja nékik.
Az én mennyei atyám.
Az én mennyei atyám.
Mert ahol ketten vagy hárman.
Mert ahol ketten vagy hárman.
Egybegyűlnek az én nevemben. Ott vagyok közöttük.
Ott vagyok közöttük.
Jézus itt van.
Jézus itt van.
Ő gondoskodik arról.
Ő gondoskodik arról.
Hogy az imám.
Hogy az imám.
Meghallgatásra találjon.
Meghallgatásra találjon.
Megcselekszi.
Megcselekszi.
Amit megvallok.
Amit megvallok.
Mert bármit kérünk az ő nevében.
Mert bármit kérünk az ő nevében.
Ő megcselekszi azt.
Ő megcselekszi azt.
Az ő nevének hatalma van ma is.
Az ő nevének hatalma van ma is.
Jézus felhatalmazott engem.
Jézus felhatalmazott engem.
Hogy használjam ezt a nevet.
Hogy használjam ezt a nevet.
Az ellenségeim ellen.
Az ellenségeim ellen.
A pokol minden ereje ellen.
A pokol minden ereje ellen.
Minden démon ellen.
Minden démon ellen.
A betegség és bűn ellen.
A betegség és bűn ellen.
A gyötrés és a depresszió ellen.
A gyötrés és a depresszió ellen.
Így hát a Jézus nevében.
Így hát a Jézus nevében.
Szabad vagyok.
Szabad vagyok.
Kinyilvánítom a szabadságomat.
Kinyilvánítom a szabadságomat.
Mert Jézus megszabadított.
Mert Jézus megszabadított.
Mindaz, amit ő megtett.
Mindaz, amit ő megtett.
Az ő minden hatalma.
Az ő minden hatalma,
minden tekintélye,
minden tekintélye,
győzelmeinek minden nagysága,
győzelmeinek minden nagysága,
benne van a névben,
benne van a névben,
és ez a név az enyém,
és ez a név az enyém.
Én több, mint győztes vagyok ő általa,
én több, mint győztes vagyok ő általa,
aki szeretett engem,
aki szeretett engem,
és önmagát adta értem,
és önmagát adta értem.
Így hát használom a nevet.
Így hát használom a nevet.
És győzelemben járok.
És győzelemben járok.
És szeretetben járok.
És szeretetben járok.
Halleluja.
Halleluja.
Finom volt? Egy bizonyságot elmondok, kettőt. Gyógyító sor előtt. Tegnap beszéltem pesti szentelés azt mondja, hogy egy hatalmas gyógyulás történt Pesten az egyik gyülekezetben. A most vasárnapi alkalom során hangzott el, hogy voltak az Isten tiszteletnek dán vendégei, dán pásztor is, és ez a dán pásztor az egyik pesti gyülekezetben imádkozott egy olyan emberért, akinek a lába valamilyen baleset folytán rövidebb volt. De hozzátette a testvérünk, hogy Dániában is hatalmasan munkálkodik az Úr, tehát komoly jelek és csodák vannak. Őt székre ültették, és széken ülve imádkozott érte, és így észrevehető volt az, hogy az imád követően a lába, a rövidebb lába kinyúlt. Ugyanolyan hosszúságra, mint ami a normális állapot. Bizony. És válaszoltam én is egy hasonlóval. Ez Tabon történt 10 pár éve, amikor elindult a Tabi gyülekezet talán 97 környékén. Ott pedig az egyik báránynak a kézfején volt valamilyen pukni, valamilyen tudor. És ahogy a pásztor imádkozott érte, utána mindenki leesett állal, csodálkozva nézték, mint amikor a lufiból kiengedik a levegőt, ez a pulp a kézfején úgy apott le Isten dicsőségére. Hát azt írja a Biblia, hogy az utolsó időkben ugye megsokasodnak a jelek és a csodák, az áttörések. Nekem is van egy rövid bizonyságom. Csalánnal nem jó találkozni, mert csípős élményekben lesz részünk. És egy eldugott helyen megnőtt már egy ilyen méteresre, és vittem a sarlót, hogy majd én azt elrendezem, de valahogy, ahogy lehajoltam és vágtam, a vége pont képen ütött. Mi volt az első gondolat? Húha! De amikor már telve vagyunk az igével, és amikor egy ilyen kritikus helyzetbe ér az ember, akkor automatikusan már Jézus neve jön ki. És Jézus nevében. És képzeljétek el, egyetlen vakarás, csípés, semmi, pedig az arcbőr az vékonyabb, mint a kéznek a bőre. Lábszáromon ott éreztem egy kicsit. Az arcomon nem éreztem. Egy-két évvel ezelőtt pedig beültem az autóba, és mentem pár száz métert, leértem már a lámpákig, és úgy akkor elhelyezkedtem, hogy hátradülök, és érzem, hogy a hátamban egy szurka. Előrehajolok, darás fölrepül, valahol, vagy a hátamon volt, vagy az ülésen volt. És rögtön imádkoztam, na ezt megtiltom, mert mondom, hogy viszketés, meg dudor, meg akármi, hát nem kell ez nekem. És nagyon enyhe lefolyással. Mire hazaértem, talán nem is nagyon látszott már. Tehát ezért van Jézus neve, hogy használjuk. Minden területen működik. Amen. Imádkozzunk, értetek, kezünket tesszük rátok. Így annyit szeretnék mondani, hogy a fogalmakat jó, ha helyesen használjuk. Van olyan, hogy üdvösség, megtérés. Valamikor ezt összekeverik a keresztények, sok ilyen esettel találkoztam, de mind a kettő mást jelent. Az üdvösség az, amikor valaki befogadja Jézust élete urának és megváltójának, újjászületik, a megtérés pedig, amikor felismeri, hogy rossz úton jár, és ez valószínű egy bizonyos idő múlva következik be, akkor azt az utat elhagyja és visszatér a Krisztusi útra. Tehát nem mindegy, hogy mikor mit használunk, azért, hogy egyértelmű legyen számunkra is, amikor beszélgetünk erről. Aztán a másik pedig ugye az eldőlni, vagy elfeküdni. Kettő között az a különbség, hogy egyik akaratlagos, ha lefekszem, az eldőlés pedig nem az én akaratom, hanem a kenet ereje által történik meg az eldőlés, a szent erő alatti eldőlés. Mert amikor a természetes test találkozik a természet feletti erővel, akkor nem biztos, hogy minden esetben talpon tud maradni. Mert Isten ereje ugye erőteljesebb. És hogyha valaki megkérdezné tőlem, hogy te is el szoktál feküdni, én erre azt mondanám, hogy nem, Hát igazából nem én fekszem el tudatosan, akaratlagosan. De vissza lehetne kérdezni ilyenkor, hogy neked mi a fontos? Az, hogy meggyógyulj, épp legyél, egészséges legyél, vagy pedig meghatározod, hogy te csak ilyen módon vagy hajlandó meggyógyulni. Mert vannak emberek, akik kikötik, hogy csak gipszjakab főorvosnál fogok én meggyógyulni. Csak ilyen módon, csak ha ez a pásztor imádkozik, értem akkor. De egyébként is a gyógyító az Úr Jézus. És nekem nem az a fontos, hogy milyen módon szerzem meg a szent egészségemet, és tartom meg a szent egészségemet. Nekem nagyon jó az is, hogyha kenet alatt eldőlök. Igen, hát ez kívülállónak nagyon furcsa, bár a Biblia szerint minden felekezetnél, minden templomban így kéne működni. Csak ugye, mit tanultunk máma? Hogy félresiklott az egyház a nem igei tanításokkal. De és a harmadik, megvan a harmadik is, köszönöm Uram, az pedig ugye a bizonyság és a megvallás. Ezt is ugye sokszor keverik a szentek. A megvallás az, amit az előbb tettünk, az az igei megvallás. A bizonyság pedig, amikor valaki közzé, én magam is tettem most igen, meg ti is szoktatok bizonyságot tenni, hogy az Úr kegyelmen viből hozott ki benneteket, az a bizonyság. És a bizonyságokkal dicsérjük az Urat, és építjük a hívőtársakat. Csak azért, hogy pontosan ugyanazt értsük mindannyian a fogalmak alatt.
Jézus jár vele, és ő szól. Mi vagyok csak az övé, és a lelkünket a öröm járja. Senki más, sem is szólja.
Jézus Krisztus szent nevében ügyelj a megvallásaidra, és használd a két élő kardot, ami a szádban adott, hogy az életed megváltozzon a Jézus nevében. Használd a hatalmadat, a Krisztusban kapott jogokat és kiváltságokat a Jézus nevében. Ügyelj a megvallásaidra, és használd a szádban levő két élő kardot a hasznodra, az előmeneteledre, az épülésedre a Jézus nevében. Jézus nevében ügyelj a megvallásaidra, és használd a két élő kardot, ami a szádban van, hogy az életed megváltozzon, a családodban áttörés jöjjön a Jézus nevében. Ügyelj a megvallásaidra, és használd a szádba levő két élő kardot, hogy győztes életet élhess. Előmeneteled legyen a szolgálatban és az életedben. Van még egy kis ráadás, gyöngyszem. 30. pesti tanítás címe az volt, hogy a szívedre van írva. Mi van a szívedre írva? Az új szövetség. A két szövetség között az a különbség, hogy az új szövetség a szívünkre van írva, az ószövetségben pedig kőtáblára volt írva a törvény. És volt egy profétikus üzenet, ami nagyon megérintett, és ragadjátok meg ti is. Ami eddig nem élt, nem működött az életedben, mindaz fel fog támadni, életre fog kelni. A hívőknek 99%-a feléled, mert az Úr megnyitja a szemeiket a megértésre. Az Úr megáldja a vetésedet, és meg sokszorosítva visszaküldi, visszajutatja. Minden kötés megtörik az életedben, az elvetett maguk által. Nem a kézben szorított maguk által, hanem az elvetett maguk által. A szabadság belül kezdődik, és a felszabadult hited vonza oda az áldást. A hívők sok esetben feltételezik, hogy egy bizonyos területen van hitük. De amikor jön a probléma, jön a hegy, a tünet, akkor derül ki, hogy miben hittek, illetve hogy nem biztos, hogy meg tudnak állni abban a hitben, amit gondoltak. A megigazulás az nem más, mint egy felmentés az újjászületés által. Tehát amikor újjászülettünk, akkor kaptunk egy felmentést, mert igazát étettünk Krisztusban. És bármikor az Atya trónja elé járulhatunk. A hit nem töpreng, hanem gondolkodás nélkül azonnal cselekszik. Az egyik példa erre, amikor Dávid, az a kis vékony fiú, a nagy Góliáttal szemben elindult a kövecskéivel. Nem próbálta kiokoskodni az okos dobozával, hogy most ennek mi lesz a következménye. Ő hitt Istenben, ő tett egy nagyon pozitív megvallást, hogy te Góliát ma meg fogsz halni, és én fogok győzni, mert Isten velem van. A másik pedig, előjárunk megkérdezte szombaton, hogy a gadarai őrült esetében Jézus hány démonnal foglalkozott. És amikor a hit nem gondolkodik, és nem maga akarja kitalálni, akkor azonnal felmutattam azt, hogy egy. Mert igaz, hogy egy légió volt az őrültben, de mivel azok beosztottak voltak, elég volt a főnöknek szólni. Így működik a hadsereg is, hogy a vezérőrnagy a parancsnoknak ad egy utasítást, azok meg továbbadja a közlegényeknek. Mert nem a vezérőrnagy adja ki az utasítást a közlegényeknek. Tehát a hit az azonnal cselekszik. Az evangelizáció során egy mennyei útlevelet adunk át az illetőnek, és most az a tapasztalat az utcai evangelizációk során, hogy nyitottak a szívek, és nagyon hatékony az utcai evangelizációs munka. Nagyon fontos a nyelvek imája, és az utolsó időkben nagyon fontos, különösen nagyon fontos követni a Szent Szellemet. Több imára van szükség, és a nyelveken szólás szolgálatokat hozhat elő. És példaként a John G. Lake neve jött elő, de mi is említettük ezt nem olyan túl régen, hogy 500 gyülekezetet alapított még a múlt században az afrikai kontinensen ez a John G. Lake. Néha megkérdezik azt, főképpen ilyen ezoterikus körökben járók, hogy hát van Atya Isten, de hol van az Anya Isten? Nem hallottatok még ilyen kérdést? Nem is gondolkodtál rajta, jó. Azt hangzott el, hogy Isten az embert kezdetben teljesnek teremtette. És utána választotta szét nemekre az oldalbordát. Kivette, és abból lett a nő. Ez igeileg annyira alátámasztható, hogy a héberben az Isten szó épp úgy áll himnemben, mint nőnemben. Sőt, a héber többes számban használja valószínű ezért, mert jelenti a férfi és a női nemet is. Ez csak egy érdekesség. Isten a vetéseket feltámasztja, hogy jöjjön meg az aratás, mert szükség van az evangelizációs munkáknak a támogatására, viszont amerikai gazdasági szakemberek azt állítják, hogy 3 éven belül az európai gazdaság összeomlik, és még az arany sem segít. Ezzel most nem félelmet akarok plantálni a szívetekbe, hanem inkább arra rávilágítani, hogy az idők vége, ennek az időkorszaknak a vége nagyon közel van, és ez akkor történhet meg, az én meglátásom szerint is, amikor már nem lesznek itt az imádkozó szentek, nem lesz itt a Földön a Szent Szellem, hanem a Antikrisztus szabadjára lesz engedve. Egyébként, amikor mi az elrakatatás során eltávozunk, egy igen nagy űr marad utánunk, mert itt milliárdos nagyságrendről van szó. És képzeljétek el, hogy most csak egy kis hófúvás volt a télen, már is akadozott az élelmiszerellátás, az üzemanyagellátás. Ha most itt milliárdos nagyságrendben tűnnek el, idézőjelben tűnnek el emberek, akkor egyrészt pánik lesz, mindenféle depresszió lesz, és mindenféle ilyen utánpótlás akadozva fog csak működni.
De Isten kegyelmét lássuk meg ebben, mert ahogy ő Noét és az ő szeretteit megmentette a bárka által, bennünket pedig 7 évre magához vesz megőrzésre. Ezt nehéz így fizikai szinten elképzelni, de annyira közel az idők vége, hogy az Ezékiel 38-39 az a szemünk előtt zajlik, és Izrael megtámadásának az illata lebeg a levegőben. Röviden ennyi. Figyelmezz az orrod alatti nyílásra!